és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Úrunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma tölts ki ránk, kegyelmeddel minket segíts, az egy igazságra vezés. Nyisd meg szánkat háladásra, készíts szívünk buzgóságra. Hitünk értelmünk neveljed, neved velünk ismertessed.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet tölts ki ránk, kegyelmeddel minket segélj, az egy igazságra vezérj. Úr Jézus Krisztus, mint a szarvas a forrásvízhez, úgy fohászkodik a mi lelkünk, úgy kívánkozik a mi lelkünk te hozzád. Köszönjük, akinek ez megadatik. Hiszen azt ígérted, hogy aki szomjúhozik, az csak jöjjön hozzád és igyék, és megelégíted. De Urunk, hadd jöjjenek azok a szívek is te eléd, akik nem ezzel a szomjúsággal, hanem valami mással vannak tele. Hadd hozzuk a szívünket így is eléd. És köszönjük azt a szót, amit elmondtál a samáriai asszonynak, hogyha ismernéd az Isten ajándékát, hogy ki beszél veled, akkor te kértél volna élő vizet, és kaptál volna. Urunk, ha van olyan közöttünk, aki mással van tele, mégis hadd kérjünk élő vizet tőled, amire te magad azt mondtad, hogy a lehető legtöbb, ami kérhető. Így kérjük a szent lelked jelenlétét, és kérünk, hogy beszélj a mi szívünkkel.
Amen.
A Biblia olvasó kalauzunk szerinti ószövetségi igeszakaszt olvasom. A mai igénk a Krónikák második könyvéből, az 5. fejezetből van, mind a 14 versét felolvasom. És elvégeztették az egész mű, amelyet Salamon király csinál az úrházához. És bevívé Salamon Dávidtól, az ő atyától Istennek szenteltetett jószágot, az ezüstöt, aranyat és az összes edényeket, és helyezteti azokat az Isten házának kincsei közé. Akkor Salamon összegyűjté az Izrael véneit, és a nemzetségek összes fejedelmeit, és az Izrael háza népének fejedelmeit Jeruzsálembe, hogy felvigyék az Úr szövetségének ládáját a Dávid városából, amely a Sion. És felgyűlének Izraelnek minden férfiai a királyhoz a 7. hónap ünnepén. Mikor pedig eljöttek volna mindnyájan az Izrael vénei, felvevék a léviták a ládát. És felvivék a ládát a gyülekezet sátorát, és minden szent edényeket, amelyek a sátorban valának, felvivék azokat a papok és léviták. Salamon király pedig, és az Izrael egész gyülekezete, amely ő hozzá gyűlt, megy vala a láda előtt áldozvány juhokkal és ökrökkel, melyek meg sem számláltathatának, sem meg nem irattathatának sokaságuk miatt. És bevivék a papok az Úr szövetségének ládáját az ő helyére, az Isten házának belső részébe, szentek szentjébe, a kérubok szárnyai alá. A kérubok pedig szárnyaikat kiterjesztik vala a láda felett, és befedezik vala a kérubok a ládát és annak rúdjai felülről. Azután kijebb vonták annak rúdjait, úgy, ahogy a rudak végei láthatók valának a ládán kívül, a legbelsőbb rész felől, de kívülről nem voltak láthatók, és ott volt minden mai napig. Nem volt egyéb a ládában, hanem csak Mózes két táblája, melyeket ő a Hóreb hegyén tett valahova, amikor az Úr szövetséget kötött Izrael fiaival, mikor kijövének Egyiptomból. Dőn pedig, mikor a papok kijöttek a szent helyből, mert a papok mindnyájan, akik ott valának, magukat megszentelték, és akkor nem kellett megtartaniuk az ő sorrendjüket. Annak okáért az énekes léviták mind, amennyien valának, Aszáv, Hémán, Jedudun, az ő fiaik és testvéreik fehér ruhákban, cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal állának van a napkelet felől az ortárnál, és ővelük 120 kürtölő pap. Mert a kürtölőknek és éneklőknek tisztük volt egyenlőképpen zengeni az Úrnak dicséretére és tiszteletére. És mikor nagy felszóval éneklének kürtökkel, cimbalmokkal és mindenféle zengő szerszámokkal, dicsérvén az Urat, hogy ő igen jó és örökkévaló az ő irgalmassága, akkor a ház, az Úrnak háza megtelik köddel. Annyira, hogy meg sem állhatának a papok az ő szolgálatjukban a köd miatt, mert az Úr dicsősége töltötte vala be az Istennek házát. A felolvasott ige szakasz a templom elkészültét jelzi. Akik szorgalmatosan olvassák a bibliaolvasó kalauzunk szerint a mostani igéket, azok nyomon követhették az elmúlt napokban, ahogyan elkészült a templom. Az elmúlt pár napban szólt arról a Szentírás, hogy hogyan történtek az előkészületek, hogy Dávid hogyan készítette elő Salamon számára a templomépítést, és aztán a következő időkben pedig részletesen le van írva, hogy honnan szerezték a hozzávaló fát, hogy hogyan hozták el azt egészen Jeruzsálemig, hogy kik voltak azok, akik ebben részt vettek, akár név szerint is, hogy kik voltak azok a mesterek, akiket meghívtak, és hogy hány és hány ember volt a résztvevője annak, hogy ez a nap, amiről most olvastunk, ez eljöhessen. Ahogy elolvastam ezt a mai napi igét, eléje mentem ennek a történetnek, és végigolvastam mindazt, amit most elmondtam. És csak emlékeztetőül néhány dolgot szeretnék elmondani, hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy miért így van leírva ez a mostani ige szakaszunk. A templomhoz mindent díszesen és művészien szépen készítettek el, és tudhatjuk azt, hogy a szomszédos országból, Tírus Szidon városából érkeztek mindenféle faanyagok, a Libanonnak a cédrusait vágták ki, nem is keveset. Azt olvassuk, hogy 153.600 férfi volt az, aki részt vett a munkálatokban, ők az idegenek, tehát a külföldiek. Ez annyit jelent, hogy 80.000 ember vágta a fát, 70.000 ember szállítmányozta a fát, és 3.600-an pedig a föléjük rendelt felügyelők voltak, akik irányították a munkálatokat. 153.000 ember. Ez annyit jelent, hogy az ekkori lakosság, azt is megírja a Szentírás, az ekkori lakosság nagyságrendileg ekkortájt 1.200.000 és 1.500.000 között van egész Izrael területén. Ez azt jelenti, hogy az ország lakosságának egy tizede részt vett a munkálatokban. Nagyságrendileg annyi férfi ember volt ott. Az egész munkálat 7,5 évig tartott. Salamon király uralkodásának 4. évében kezdődött, és értelemszerűen a 11. év közepén ért véget a 7. hónapban. Egy egészen hosszú munkálatról van itt szó. És az ige rész, amit most felolvastam, ez már az ünnep. Amikor elkészült minden, amikor minden díszesen készen áll, de még senki nem járt a templomba, Egyelőre még csak munkások jártak ott, azok, akik készítgették, akik építgették, akik szépítgették, a mesteremberek. Egyelőre csak számok hangzottak fel, csak utasítások, csak rendelkezések. A templom még épült. És most jött el ez a nap, a templom felszentelésének az ünnepe, amiről olvasunk, amikor elolvashatjuk azt a szentírásba, hogy hogyan vált szenté a templom. Minden készen áll, szerkezetileg, de hogyan válik élővé a templom? És azt olvassuk itt, hogy a király, Salamon, magához hívja a népnek a vezetőit, a véneit mindenfelől, mert az ünnepet együtt kell megünnepelni. Mert a templom az egész népnek az ügye, Isten népe egészének az ügye. És egybe gyűjti a vezetőket Salamon, és amikor mindnyájan elkészültek, és mindnyájan rendelkezésszerűen előálltak, akkor kezdődik az ünnepség. És az ünnepségnek a fő pontja az Isten ládájának a templomba vitele volt. A templomba vitele nem pusztán az Isten ládájának, hanem minden más edénynek is, de elsőrenden Isten ládájának, a szövetség ládájának a templomba vitele volt a legfontosabb, és minden további ezt szolgálta ki. Az Isten tiszteletének az eszközei voltak azok, amit még bevisznek a templomba. Hogyha az ember olvassa ezeket a részeket, akkor azt hiszem, hogy kevesen vannak olyanok, akik örömmel időznek az ilyen típusú felsorolások mellett, hogy hányan voltak, hogy miből készítették, hogy mennyi rezet, mennyi ezüstöt, mennyi aranyat használtak el. Ezek elég hosszadalmas felsorolások tudnak lenni, és a mai ember számára nem olyan sokat mondóak. A mostani igerészünkben többször említi azt, hogy már el sem mondja, hogy hány juhot, ökröt és mindenféle állatot áldoztak föl, mert meg sem lehetett számlálni. Az ünnep egybe volt kötve az áldozattal, méghozzá a hála áldozattal. És egy gyönyörű, díszes menet, magukat felékesített emberek indulnak az Isten házába, és viszik a papok, a léviták az Istennek a szövetségládáját. És mögötte az egész gyülekezet, és az áldozatok folyamatosan folynak a hála áldozat. Mert az ünnepnek ez a része. És amikor eljutnak az Isten házába, akkor azt olvasuk, hogy minden rendben folyik. Azt írtam föl, hogy a kulcs szava ennek a résznek az, hogy minden Isten rendelése szerint folyik. Hogy egy ünnep akkor válik ünneppé, hogyha minden rendben történhetik. Ha mindenre ott van az ember, aki ki van jelölve. Ha mindenki ellátja a feladatát, és azt látja el, ami az övé. Ha nem akar más lenni, mint ami kellene lennie. Gondoljék el, hogy mi lett volna akkor, hogyha a király úgy dönt, hogy ő lesz az énekes. Salamonról nem olvassuk azt, amit Dávidról, hogy zsoltárokat szerzett. Nem tudjuk, hogy tudott-e játszani bármiféle hangszeren, de elég furcsa lett volna, hogyha ő nem úgy viselkedik, mint ahogy neki kell. Vagy mi lett volna akkor, hogyha a léviták úgy döntenek, hogy ők nem viszik az Úrnak ládáját, mert sokkal jobban izgatja őket mondjuk, hogy vihessék a rézedényeket, vagy vihessenek valami mást. Vagy hogy hadd próbálják ki a citerát, hogy működik. Nem ennek volt a helye. És azt látjuk, hogy minden oly szép rendben történik. Ha tetszik más néven, hogy egyetértésben vannak a testvérek, és mindenki azt teszi, amivel hozzájárulhat az Úr ügyéhez, az Úr házának dolgához. És a helyzet az, hogy az áldás is odaadatik, ahol egyetértésben vannak a testvérek, és az ünnep is úgy válik örömtelivé, hogyha egyetértésben vannak a testvérek. Van egy nagyon kedves mondás, amit amikor olvastam, akkor nagyon megragadt a fejembe, és sokszor előjön. Az az örömről szól. Úgy hangzik, hogy amit nem adok oda, úgy szól ellenem, hogy elveszi az örömemet. Még egyszer. Amit nem adok oda, úgy szól ellenem, hogy elveszi az örömemet. Ez a mondat, ez annyit takar, hogy amit nem adok oda Istennek, amit nem adok át, ha tetszik, visszaforgatva, ami nem az ő rendelkezése szerint van, nem az ő rendelése szerint van, az a baj, hogy úgy fog ellenem szólni, hogy a legdrágábbat, amiért megéri csinálni, azt vesztem el vele. Nem lesz benne örömem. És az Isten ajándékáról azt mondja a Szentírás, hogy Isten minden ajándéka jó és tökéletes. És ez az ünneplés úgy jó olvasni azt, hogy telve voltak örömmel, mert minden Isten rendelése szerint folyt. És megakadt a szemem azon a mondaton, amikor azt mondja, hogy a papok pedig kijöttek a szent helyről, ugye ez a szentek szentjét jelöli, ahova nem léphetett be később csak a főpap évente egyszer, és azt mondja, hogy mindnyájan megszentelték magukat, és akkor nem kellett megtartaniuk az ő sorrendjüket. Ez egy kivételes nap. Egy különleges nap. Az ünnepnek a napja, amikor kicsiny és nagy, mindahányan részesedhetnek abban, hogy bemehettek a legbelsőbb helyre, az Isten szentségének a helyére, mert az örömük ez volt, Isten ládáját elhelyezni a szentek szentjébe. És eszembe jutott az, hogy itt némiképpen azt látjuk, hogy Isten megengedi, hogy láthassák azt, amit később nem láthatnak. Hogy ez talán egy különleges párhuzam, de annak idején a teológián az egyik professzorunk egy különös mondatot mondott el Jézus Krisztus születésével kapcsolatban. Amikor Jézus megszületett, és hírül viszik a pásztoroknak az angyalok a hírt, pontosabban Gábriel, hogy megtartó született a Dávid városában, a Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg. És azt mondta erre a professzorunk, hogy hát ő ezt úgy tudja elképzelni, hogy abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztus megszületett, akkor ez valami olyan csoda volt, valami olyan nagy dolog, az Isten emberré lett, hogy erre azt mondták az angyalok, hogy ez nem fér a fejünkbe, ezt el kell mennünk, és meg kell néznünk, hogy lássuk a saját szemünkkel, hogy az Isten irgalmassága megtestesült Jézusban. Hogy egy kicsin csecsemőben ott van az Isten. És így fogalmazott a professzor azon az órán, hogy és akkor az angyalok mind oda járultak Isten trónusa elé, és kimenőt kértek tőle, hogy elmehessenek megnézni Jézus Krisztust, a megszületett megváltót. Mert itt valami nagy csoda történt. Az Isten jelen van. Úgy mondja, Immanuel, velünk az Isten. És itt is ez történik, hogy a legnagyobb öröm, hogy részesedni ebben, hogy velünk az Isten. Hogy oda járulni az Isten közelségéhez. És itt azt olvassuk, hogy Isten megengedi ezt. Hogy örömünnepé válik akkor az a nap, amikor a közelségében részesedhetek. És aztán azt olvassuk, hogy egy újabb dolog történik ezen a napon. Nem csak azt olvassuk, hogy 120 kürtölő pap van. Az már nem kevés. Az már nem kevés. 120 pap, és mellette az énekesek. És azt mondja, hogy mind az énekesek, mind pedig a kürtölő papok, tehát akik fújták a kürtöket, azok ugyanolyan beosztásban voltak. Tehát nagyságrendileg valószínű ugyanannyian vannak, ugyanaz a méltóságuk, az Isten dicséretének a hirdetése. És azt látjuk, hogy ott van a nagy gyülekezet. Izrael minden törzséből a vezetők ott vannak, ott a király. Mindannyian a legjavát adták a templom építéshez, és eljött az ünnep napja, az öröm ünnep napja, és részesedtek az örömben. És azt látjuk, és felharsannak a kürtök, és felhangzik az éneklés, és itt mindenféle hangszereket említ, meg vezetőket, meg, megemlíti, hogy milyen ruhákban voltak, hogy mindannyian díszes ruhákban előállnak, és azt olvassuk, hogy mindenki csak egyetlen egy dolgot mondott, mindenféle zengő szerszámok ezt hirdették, hogy jó, igen jó és örökkévaló az ő irgalmassága. Hogy megtelik a szívük, a lelkük az örömmel, és az öröm hálaadást szül. És elmondják azt, hogy ime igen jó az Isten, és örökkévaló az irgalmassága. Mert ezt tapasztalták meg. És egy különös dolog történik, ez nagyon-nagyon megállított. Ezt mondja a következő sor, hogy akkor a ház, az Úrnak háza megtelik köddel, annyira, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatjukba a köd miatt, mert az Úr dicsősége töltötte be az Istennek házát. A legnagyobb mondat, hogy Isten megjelent. Ez azt jelenti, hogy eddig a jelenlévők mindent azzal a reménységgel tettek, hogy Isten itt van. Az éneklésük úgy szólt, hogy hallja az Isten, hogy eljut hozzá a szó. Az egész ünneplésük, az egész odaszentelésük, az előkészületeik, mind a templomra nézve, mind pedig a saját testükre nézve, azt olvassuk, hogy mindannyian megszentelték magukat. Hogy ékesen, hogy szép rendbe történhessen minden. Minden előkészület ezzel a reménységgel volt, hogy nem veti meg az Úr azt, amit neki ajándékoztunk, az áldozatunkat. Hogy nem vet meg bennünket Isten, hanem közösséget vállal velünk. És mégis, ezt nem is tudom másként kifejezni, hogy a legnagyobb dolog akkor történik, hogy ők énekelnek az Istenről, beszélnek az Istenről, magasztalják az Istent. De a csodát akkor élik át, amikor az Isten maga jelenik meg. És ha van valami, amit el lehet mondani az élő Istenről, akkor az ez, hogy nem hagyja választ nélkül a hozzá feljutó szót. És nézzük meg azt, hogy itt nem szó hangzik, hanem azt olvassuk, hogy köd jelenik meg. Talán emlékezetes, hogy ugyanez történt Mózessel, amikor felment a hegyre, és leszállt a köd, és úgy adatik a szövetség. Vagy valahányszor az Isten megjelent és beszélt Mózessel, azt olvassuk, hogy a sátorra leszállt a köd, az Isten jelenlétének a felhője, hogy itt van Isten. És a legnagyobb dolog történik, hogy maga az Isten eljön. És milyen jó azt olvasni, hogy meg se állhattak a papok az ő szolgálatjukba. Úgy megálltam ennél a versnél. Ha van valami, amit mindannyiunk szíve vágyik, az, hogy Isten maga legyen az, aki itt is itt van. Hogy ő maga legyen az, aki szól. Hogy ne engem lássatok. Hogy ne én legyek középen, ne én legyek az, aki beszélek. Hanem, hogy Isten jelen legyen, és beszéljen a szívünkkel. Hogy az az idő, amit a templomban töltünk, vagy a csendességünkben töltünk, az az idő az Istené lehessen. Minden alkalommal, amikor Isten e felett elcsendesít, akkor a felett csendesít el, hogy az az óra, amit idejöve neki szánunk, nehogy elrablott idő legyen az én szám vagy az én szívem miatt. Ha van valami, amiért a gyülekezet kell, hogy imádkozzon a lelkipásztorok esetén, az ez, hogy Uram, engedd, hogy amikor szól, te szólhass, hogy tovább lássunk, hogy tovább halljunk, hogy te szólíts. Hogy Jézus lehessen a középen, hogy ő szólhasson. Hogy ahogyan mondja másodt az írás a megdicsőülés helyén, és nem láttak mást, egyedül csak Jézust. Mert valljuk meg őszintén, mit ér a mi összegyülekezésünk különben? Hát az én okosságaimat érdemes hallgatni. Hát ki tanít meg élni bennünket, ha nem az Isten? Ki az, aki irgalmat gyakorol, ha nem az Isten? Hogyan is tölthetné be ember azt a helyet, ami az övé? És mégis Isten elhív magának embereket, és megszentel, akiket arra választ ki, hogy rajtuk keresztül szóljon. Nem is nagyon értem azt, hogy hogyan van ez, hogy nagyon sokan nem értik ennek a szentségét. Az egyik meglepő dolog számomra az volt, hogy hol történik a templom építés. Azt olvassuk az előző fejezetekben, hogy a Mória helyén. Ez egy hegységrendszer volt, több hegy volt rajta, és aki gyakorta olvassa a Szentírást, annak a fülét megüti a szó. Hol? A Mória hegyén. Ábrahám Izsákot ott áldozza. A Mória hegyén. Hol van az Isten templomának a megépülése? Azt olvasok másról, vagy másképpen úgy fogalmaz, hogy a Jebezeus ornán szérűjén. Tehát ez a Jebezeus ornán volt a tulajdonosa ennek a hegynek. És tőle vásárolja meg Dávid. Mikor? Azt olvassuk, hogy Dávid megszámlálja a népet. Nem parancsba kapta, csak úgy magától. Hányan vagyunk kardforgató férfiak? Vajon hogy fogjuk kiállni az ellenség támadását? Számoljuk meg hát, hányan vannak a férfiak, a harcosok, és akkor majd ellene tudunk állni az ellenségnek. És amikor megszámolja a népet, akkor teljesen nyilvánvalóvá válik számára, hogy a hitetlenségének a megnyilvánulása volt ez. És jön a prófétán keresztül Isten szava, Gádot küldi ekkor Isten, hogy választhat. Mi legyen a büntetés? 3 év éhínség, 3 hónap ellenség, vagy 3 nap az Úr fegyverétől dögvész. És ekkor ismeretes, hogy Dávid azt mondja, inkább az Úr kezébe essünk, mint embernek kezébe, és elkezdődik a dögvész egész Izrael területén. És azt olvassuk, hogy az Úrnak angyala már éppen, ahogy a jön kimond karddal Jeruzsálem ellen, Dávid pedig és mind a vezetők ott vannak zsákruhába, és könyörögnek az Istenhez. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy miután 70 ezer férfi meghalt, és Dávidnak tétlenül kellett néznie, akkor Isten szól a pusztító angyalnak. És a pusztító angyal ezen a szérűn áll meg, ahol a templom majd épül. Ott áll meg a pusztító angyal, az Isten templomának helyén. És ekkor Dávid ott oltárt épít, és egészen elégő áldozatot mutat be, ami azt jelenti bűnért való áldozatot. És amikor ezeket olvastam, akkor a szívem megindult, hogy hány éve, amikor Isten elhatározta, hogy itt legyen templom neki. Hány éve volt Ábrahám, akit elhív az Isten, hogy menj. Menj a Mória földjére, és majd megmutatom neked azt a hegyet, amin feláldozd Izsákot. És az a hegy Ábrahám nyomán, amikor felemeli a kést, és Isten szól, hogy ne tedd, és lát egy kost, és feláldozza, az a hegy egy új nevet nyer. És ez a név az lesz, Isten gondoskodik. Hogy hol építi fel Isten a templomát? Mi nagy titok ez, hogy most előttünk áll egy templom, de visszanyúlik az eredete hosszú-hosszú időkre. A hely, ahol Isten gondoskodik, az a templom helye. A hely, ahol a legdrágábbat kell áldozni az Istennek, az a templom helye. A hely, amit, ahogy mondja, amit Isten mutat. Ahol megáll a pusztító angyal, az a templom helye. Ahogyan áldozatot mutatnak be neki, az a templom helye. És azt mondja utána, hogy és parancsolja Isten, hogy a Sion hegyéről oda vigyék fel az Úrnak ládáját. A Sion hegye Dávidnak a helye, az Dávid választotta ki. Addig lakozott ott Isten, amíg el nem készült az a hely, amit ő választott ki. És akkor fölviszik oda, és Isten lelke megnyugszik azon a helyen. És ahogy ezeket olvasgattam, és kezdett összeállni a kép, természetes, hogy az ember, ha az új szövetség felől közelíti az egészet, hiszen meg van írva, hogy mindezek csak előképei a Krisztusnak, az eljövendőnek, akkor nyilvánvaló módon, amikor Jézus azt mondja, hogy az ő teste a templom, akkor nyilvánvaló módon az ő teste válik azzá, amit az Isten kiválasztott, hogy templom legyen. Nyilvánvaló módon Jézus Krisztus az, akiben a legdrágábbat áldozza fel az Isten. A templom. Nyilvánvaló módon Jézus Krisztus az, akinek a neve az, hogy az Úr gondoskodik. Az Úr a szabadító. És Jézus Krisztus az, akiben az áldozat megtörténik, és a pusztító angyal a vére miatt megáll. És ez annyit jelent számunkra, hogy a templom felszentelése, az Isten megjelenése örömünnep. A legnagyobb öröm, amikor Jézus Krisztussal lehetek közösségbe. Mert ő az, akiben az Isten gondoskodik rólam. Ő az, akit értem áldozott. És nézzétek, a bűn olyan dolog, ami miatt gyötörtetünk folyamatosan. Ha valaki vétkezett, nagyon jól tudja ezt, hogy így van. Jézus Krisztusban a pusztító angyal megáll. És Jézus Krisztusban parancsot kap a pusztító angyal, hogy nem pusztíthatod tovább. Milyen nagy dolog, hogy Isten templomát megszentelő Isten, a jelenlétével megszentelő Isten. És a másik, ami eszembe jutott teljesen nyilvánvaló módon az, hogy azt mondja a Szentírás, a ti testetek a Szentléleknek temploma. Nem csak az történik, hogy én mehetek Jézus Krisztushoz, hanem az is igaz, hogy én bennem akarja Isten a maga jelenlétének ládáját, a szövetségnek ládáját elhelyezni. Ez azt is jelenti, hogy a szövetség ládáját, hogy bennem elhelyezi, mit mond? Hogy igen, jó és örökkévaló az irgalma. Ezt jelenti. Mi az, amit a szívembe el akar helyezni örökkévaló módon? A jelenlétének a ládáját, hogy jelen van. Isten személy, aki szól, aki cselekszik, aki nyilvánvalóvá teszi a jelenlétét, egészen egyértelmű módon a szívben is cselekszik. Amikor kérünk tőle imádságba, azt mondja, aki kér, mind kap. Az őrgetőnek megnyittatik. Amikor kérünk tőle imádságba, ne feledjük el, hogy atyánká lett Jézus Krisztusban. Mindenki, akinek van gyötörtetése, meneküljön Jézushoz. Aki harcot áll, meneküljön Jézushoz. Benne van a békességünk elrejtve. És akinek öröme van, az tudhatja Jézus Krisztussal kapott közösséget. Mert az igaz és tökéletes öröm az ezt jelenti. És aki örömet szeretne az életébe, mert azt mondja, hiányom van benne. Azt mondtam az előbb, amit nem adok oda, csak az veszi el az örömömet. Amíg nem adom oda önmagamat az Istennek, amíg a szívembe nem költözködhet be az Isten a maga szövetségével, hogy eljegyeztelek téged magamnak örökre. Amíg nem vallhatja meg, hogy fogadó módon fogadjam az ő szeretetét, addig van hiányom az örömben. És ezért szól az Isten igéje, hogy Jézus az, akihez nekünk mennünk kell. Jézus Krisztus, te mondtad azt, hogy aki kér, az kap. De nem tudunk addig kérni, amíg a szívünk vádol. Előbb azt hozzuk eléd, ami vád, ami miatt a pusztító angyal vádol és pusztít. Mindazt kell eléd hoznunk, amiben örömünket vesztettük, mert nem adtuk oda. Hozzuk eléd a napjainkat. Hozzuk eléd a megromlott kapcsolatainkat. Hozzuk eléd mindent, ami kifakult. Mindent, ami bár rendben folyik, de hiányzol belőle. És hozzuk eléd mindazt is, ami rendelésed ellenére folyik. Megrontott életünknek minden átkát hozzuk eléd. A bocsánatod alá. Jézus Krisztus véréhez. Kérünk, hogy tisztíts meg az ő véréért. És kérünk arra is, hogy hadd lássunk téged, gondviselőnknek, édes atyánknak. Urunk, kérünk azért, hogy könyörülj meg mi rajtunk. És a legnagyobb vágyunk az, hogy a fejünk szerint való menetbe, vagy a tudásunk szerint való menetbe jöjjön el az, aki te vagy. Kérünk, hogy zökkents ki önmagunkból. Zökkents ki abból, ami csak mi vagyunk, vagy ami csak ez az emberi lét önmagában. Jól mondja a te igét, hogy életünk a porhoz tapad, de te meg tudsz eleveníteni a te igéddel. Kérünk, hogy tisztíts meg bennünket, és hadd legyen részünk a közösséged örömében. Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Míg lenn éneklünk mennyékben, szent, szent, szent az erős Isten, és színről színre láthatunk a fényességben vigadunk. Dicsőség Atya Istennek, Fiúnak és Szentléleknek, a dicső szent háromságnak, mindenek áldást mondjanak. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áldati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Amen. Áldás békesség, Isten legyünk a viszontlátásra.